WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Sziasztok, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergely, és mai vendégünk pedig Kubicskó Sándor, az OD Partner szervezet fejlesztője, tanácsadója. Szervusz, köszöntelek itt a podcastban.
Szia Gergő, sziasztok.
Egy nagyon érdekes témát fogunk ma körbejárni, és remélem, hogy meg tudjuk világítani sok különböző szempontból. Ez a téma pedig nem más, mint amivel te foglalkozol most már évek óta, ez pedig a kék galéros vezetőknek a fejlesztése. És az első kérdésem rögtön az lenne, hogy hogyan kerültél erre a területre. Jellemzően a szervezetfejlesztéssel foglalkozó tanácsadók jellemzően inkább a szellemi területen mozognak. Hogy jött neked ez a terület, hogy kifejezetten fizikai területen dolgozó csoportvezetőkkel, vezetőkkel dolgozzál?
Hát alapvetően egyébként tök véletlenül. Ezekkel most már lassan 10 évvel ezelőtt elkezdtem az OD Partnernél dolgozni, akkor pár évvel később, még junior koromban volt egy nagyon kedves kollégám, aki nagyon szeretett vidéken dolgozni, mindig azt mondta, hogy arccal a vidék felé, elképesztő kincsek, értékek vannak, és egyébként ezt osztom is. És elvetődtünk Nyugat-Magyarország egyik csücskébe, ahol egy autóiparban gyártó céggel kezdtünk el dolgozni, egy komplex vezetőfejlesztő programban, műszakvezetőktől indulva egészen a gyárvezetőig. És ott nem tudom, vittem 3 műszakvezető csoportot klasszik vezetőfejlesztő témákban, és így indult el igazából ez volt az első ilyen alkalom. Részint nehéz volt, részint megismerős volt valamennyire egyébként ez a terep, mert nagyon érdekes, hogy én még előző életemben én non-profit területen dolgoztam, olyan családokkal, meg gyerekekkel foglalkoztam, akik hát a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel, olyan srácokkal dolgoztunk, akiket így nehéz szeretni a viselkedésük okán.
A tipikus rossz fiúk.
Igen. Olyan gyerkőcök, akiket nehéz irányítani. Na most ott van a párhuzam egyébként, hogy a szervezetekben sokszor a kék galléros munkatársakat úgy érzik, vagy úgy élik meg egyébként a szervezet többi tagja, hogy nehéz őket irányítani. Uh-huh. És nekem meg ezek a helyzetek vagy nagyon ismerősek, amikor ott van, ami a szívén, a száján, amikor azt mondja egy, nem tudom, egy prezentáció közben, hogy na figyelj, ez tök hülyeség, már mondom, mi van. Szóval ezek ilyen ismerős helyzetek, úgyhogy lehet, hogy ezért is
ragadtam. Ezért ragadtál. Igen. Szuper. Az a következő kérdésem, ami igazából izgalmas, hogy mi a különbség az ilyen fizikai területen dolgozó vezetők és a szellemi munkában dolgozó vezetők, vagy a fehér galéros vezetők között. Mi az, amire azt tudnád mondani, hogy na ez tipikusan itt igaz, és ezeknek kevésbé igazak náluk. Tehát hogy írnád le őket?
Hát ez nehéz ez a kérdés, mert elég sok, tehát tök komplex, meg mikor így tetted fel a kérdést, akkor az első gondolatom az volt, hogy hát egy világ konkrétan.
Egy másik világ?
Egy másik Aha. világ, de amúgy meg hogyha picit figyel az ember, akkor rájön, hogy nincsen őrült nagy különbség abban, hogy mire van szükségük. Hát arra van szükségük egyébként, hogy figyeljenek rájuk. Figyeljenek arra, hogy mire van szükségük, és erre tudjanak is válaszolni egyébként a szükségletükre. Amiben viszont nagyon nagy a különbség, hogy a kék galéros, a műszaki területen dolgozó fizikai munka munkában tevékenykedők ritkábban élik meg azt, hogy őnekik van ráhatásuk a dolgokra. Uh-huh. Az őket vezető szellemi rétegnek meg gyakrabban van ez a megélése, hogy ők hozzák a döntéseket. Azért az óriási különbség. Na most nyilván innen ebből adódik egy elég komoly távolság is, meg egy elég komoly frusztráció. Ugye gyakran azt tapasztaljuk, hogy a kégalajosok azt mondják, hogy azok ott fönn hülyék, mert olyan döntéseket hoznak, amit nem lehet itt megcsinálni. A fehérgalajosok pedig azt mondják, hogy hát érted, szeretnék, hogy menjen valamilyen irányba, de ők még nem hajlandók csinálni.
Szóval, igen, hogy ez egy elég tipikus képnek tűnik egyébként, hogy kicsit sztereotíp módon persze próbálom megközelíteni. De mielőtt ebben még belemennénk, egy picit tudsz arról mesélni, hogy hogy néz ki egy napja egy ilyen kégaléros vezetőnek körülbelül? Lehet ezt lehet mondani, hogy tipikus valamelyest?
Hát, fele tudja. Azt hiszem, hogy tehát, nyilván ahányféle, nem tudom, üzemgyár, annyiféle lehet, amiben szerintem itt lényeges különbség van, hogy azért egy viszonylag fix tracken mozog mondjuk egy műszakvezetőnek a munkája. Ők 8-12 órás műszakokban dolgoznak általában, aminek van egy eleje, van egy vége, vannak pihenő napjaik a hét során, és ez azért mondom ezt, mert az alapvetően például már eléggé behatárolja, hogy ők mondjuk mikor tudnak eljönni egy vezetőfelszű tréningre, vagy mikor tudnak eljönni egy olyan alkalomra, ahol lehet beszélgetni a szervezeti dolgokról. Például pont tegnap voltam vidéken, egy olyan beszélgetést tartottam, ahol három vezetői szint beszélgetett azokról az ügyekről, amikről egyébként kéne beszélgetniük. De hogy egy csomóan a műszakvezetők közül a pihenő napjukon jöttek be. Nyilvánvaló, hogy kompenzálja őket a cég ezért, de hát...
Csak nem tudnak pihenni.
Így. Hát, vagy éppen akkor így pihentek. Na szóval, hogy azért nagyon más egyébként ez a dolog. Azt gondolom, amiben még van egy fontos eltérés, hogy nyilván érthető és szükséges is, hogy a vezetési kultúra az olyan erősen irányítás alapú kultúra. Uh-huh. És ez teljesen jó van itt, tehát te ott dolgozol a soron, én nekem műszakvezetőként meg az a dolgom, hogy te pontosan, jól és biztonsággal megcsináld, amire szükség van, és én kiadom neked az utasításokat. És én azt ellenőrzöm, hogy te azt megcsináltad-e. Tehát amikor mit te mondjuk tréningen arról beszélünk, hogy tudom, kreatív energia, vagy ilyenek, akkor azért úgy néznek, hogy hát...
Kikerekedett szövegkel, hogy hagyjál hogy így, hogy miről beszélsz.
Hol van kreativitás? Tehát, hogy így hol van erre térés? Egyébként van. Tehát az ő munkájuk egy csomó kreatív energiát igényel, mert rengeteg problémát kell megoldani viszonylag gyorsan, de hogy számukra ez mégiscsak az a fajta mozgástér, amiben mindig is vannak.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ugye azok a munkafolyamatok, amiket ők irányítanak, azok azért jellemzően algoritmikusak, ugye? Tehát, hogy jól meghatározottak, viszonylag standardnek mondhatók, ugye?
Igen.
És akkor ebben igazából az igazi váratlan dolog az a probléma, amikor valami nem úgy alakul, ahogy kellene, és akkor kell viszonylag gyorsan nekik megoldást találni úgy, hogy ne álljon meg a gép, ne álljon meg a termelés, ne legyen baleset, ne legyen probléma, ugye?
Igen.
Hogyan indul egy napja egy vezetőnek? Általában szokott lenni valamilyen napindító, vagy bármilyen olyan dolog, hogy na akkor indul a műszak, ott előtte beszélnek, kiosztja a feladatokat, megbeszélik, mi van most, és a többi, hogy kell ezt elképzelni?
Kb. Így, ahogy elmondtad, igen. Azért nyilván nem én vagyok a legautentikusabb, hogy erről beszéljek, de egyébként igen. De egyébként abban, hogy hogyan, tehát ilyen workflow-szerűen hogyan megy végig a napja, ebben nincsen nagy különbség, inkább csak az, hogy nagyon rögzítettek ezek az események, egy reggeli műszakindító beszélgetés, üzemeltetési lista, mit kell gyerekek megcsinálni, nem tudom, karbantartási feladatok összerakása, és aztán utána mindenki megy a maga dolgára, addig, amíg mondjuk nem történik valami. És ez a valami nem feltétlenül egy probléma, de mondjuk nem tudom, kiderül, hogy át kell állítani nem tudom melyik sort, mert most akkor nem ilyet, hanem olyat kell gyártani. Mert bejött egy olyan igény, csak mondok valamit. Szóval, hogy miközben arról beszélek, hogy van egy ilyen rögzített munkamenet, közben meg van egy ilyen elképesztő rugalmasság, amivel bírniuk kell, mert sok gyártóüzemben le kell tudniuk reagálni az aktuálisan felmerülő változásokat.
Uh-huh. Jó, hát akkor figyelj, térjünk rá igazából ennek a speciális célcsoportnak a kihívásaira. Szóval mivel küzd egy ilyen vezető, mi az, amivel dolgoztok egy ilyen tréningen, de még mielőtt válaszolsz erre, közbe fogok szúrni aljas módon még egy kérdést, jó, hogy amikor elkezdtek egyáltalán dolgozni egy ilyen célcsoporttal, ők hogy érkeznek meg? Mi az első reakció, hogy most akkor a főnökség elküldött engem egy képzésem, és akkor most mit várnak tőlem, vagy mit akarnak, mit csináljak még? Szóval mi az első reakció, amivel találkozni szoktatok?
Aha. Jó, nem is tudom, melyikre válaszolni. Kezdjük az elsővel. Tehát az, hogy mivel küzdenek, na innentől meg már nem, hogy mondjam, nem szívesen beszélni róluk úgy, mint egy ilyen, egy homogén csoport.
Homogén valami, hanem vannak ilyen
megoldások. Mert van, mit tudom én, például műszakvezető utánpótlás programot is csinálunk. Ott pont ugyanazzal küzdenek, mint a talentek, akik éppen most lesznek csoportvezetők, vagy kinevezték őket két hónapja. Hát azzal küzdenek, hogy így basszus, hogyan kell vezetni.
Hát meg, hogy elismerjék őket, de, hogy most akkor én leszek a vezető.
Például, aha, igen, igen. Meg, hogy az, hogy én egy nagyon jó szaki voltam a soron, az nem elég ahhoz, hogy én egy nagyon jó vezető vagyok. És egyébként az, hogy fognak engem tisztelni, az nagyon-nagyon fontos, mert hogy nagyon sokszor ilyeneket lehet hallani, hogy figyelj, neked megteszem, de neki meg nem. Uh-huh. Tehát, hogy van egy ilyen tök erős, tehát a lojalitás, az ilyen nagyon-nagyon erős kötelék, és egy olyan must have, amiben aztán sokszor a minőségi munka az megjelenik. Egyébként megvan valamikor, meg nem. De várj, visszatérve a kérdésedre, tehát például ebben nem annyira különbözök, de hogyha mondjuk szenioritásra megyünk egyre előrébb, akkor abban azért van különbség, hogy hát látom, hogy sokkal erősebb ez az elfásultság, ami így megérkezik a műszaki területen dolgozó vezetőknek az életében. Uh-huh. Ugye egyrészt ez a munka monotonitás azért az ott van. Még akkor is, hogyha jönnek a problémák, érted, de azért ebben nagyon el lehet fáradni. Nagyon el lehet abba fáradni, hogy sokszor nem kiszámítható mondjuk egy nap, vagy nem kiszámítható egy hét, egy hónap, nem tudom. Mert ezek az emberek sokszor ugye idősebb generációt képviselnek, ők azért nagyon ahhoz vannak hozzászokva, hogy bementél reggel, megkaptad a munkát, elindítottad a gépeket, irányítottad az embereket, azt akkor megvolt, és akkor utána pedig hazamentél. És így tök nyugodtan. Aztán utána, ahogyan nyilván egyre komplexebb a világ, egyre komplexebb a minden is, annál kevésbé lesz kiszámítható. Úgyhogy van egy ilyen elfáradás, elfásultság. És mire van szükségük? Szerintem arra, hogy békén hagyják őket.
Meg, ezt sokan szeretnék.
Meg szerintem arra, hogy hát, hogy legyen egy picit hasonló nyugalom, mint amilyen mondjuk régen volt. Vagy legyen több elismerés. Mm. És az nem feltétlenül anyagi, jó, nyilván az is ott van. De sokszor az a megélés, hogy ők egyek a sok közül, és hogy tök mindegy, hogy érted, 40 év szakmai tapasztalata van a háta mögött, ő mégiscsak egy olyan srác, aki már úgy múltkor azt mondja, az egyik nagyon aranyos volt, hogy hát amikor az egér felé nyúl, már hogy a
számítógép
egér felé nyúl, hát akkor azért a másik kezével a patkány méreg felé is. Tehát érted, és közben megérted, hogy olyan emberről van szó, aki mondjuk 40 éve dolgozik a területén, 35 éve műszakvezető. De amikor ott van előtt a komputer, akkor meg szegény, tudod, így kicsit így bénázik. Uh-huh. És azért ezeknél a szenioritási szinteknél nagyon gyakori ez az az élmény, hogy engem már engem nem látnak, és ez is szar.
Aha. Most az jutott eszembe, hogy hogy van néhány ilyen sztereotíp mondat, gondolat, amit sokszor látunk, hogyha ezt erről a csoportról van szó, hogy valamilyen formán előkerülnek, például, ami az én fejemben biztosan megfordul, hogy én el tudom képzelni, hogy elhangzik olyan mondat, hogy azok ott fönt azt se tudják, hogy mi hogy kell csinálni, de persze nem kérdezik meg, aztán utána ide tolják nekünk, hogy oldjuk meg azt, amit nem lehet, és hogy miért nem lehet megkérdezni minket, vagy talán esetleg adjon már valami infót róla, vagy valami ilyesmi. Tehát ez jelen van, hogy ez a réteg úgy érzi, hogy a szervezeti vezetők, akik nem a fehér galjos vezetők, igazából nem értenek ahhoz a dologhoz, amit irányítanak, vezetnek, mármint hogy technikailag ilyen értelemben?
Abszolút, persze. Meg hát, ahogy fogalmaztál, igen, csak egy kicsit durvábban fogalmaztam.
Inkább azt mondom, hogy direktebb módon fejezik ki.
Igen, de abszolút, és tök érdekes, hogy számukra az a... Hát az a magyarázat, hogy az üzleti vezetőknek nem feltétlenül kell értenie ahhoz, ami az operáció szintjén megy, tehát olyan szinten veri ki a biztosítékot, hogy számukra elfogadhatatlan ez a tézis. Mert hogy olyan nincsen. És tök érdekes, hogy náluk nagyon sokszor az, hogy elfogadnak egy vezetőt, az ezzel kapcsolatos, hogy mennyire tudnak hiteles emberként, hiteles szakemberként tekinteni rá. De az is van, hogy ha ez nincsen meg, akkor meg az sokszor azt tudják értékelni, hogyha hát tudod, mint a király mesztelen, érted? Hogy oda megy a felsővezető, és azt mondja, hogy srácok, nekem fingom nincs, hogy mit csináltok, tök kíváncsi vagyok, meg nagyon értékelem, hiszen érted, amit ti csináltok, hát abból van a cégnek valójában
pénze.
Igen. Na és akkor befogadják egyből. Uh-huh. Tehát hogy tök érdekes, hogyha megtalálja egy-egy vezető azt, hogy hogyan tud így a szívükhöz szólni ezeknek az embereknek, akkor onnantól kezdve az a fajta szakértelem, amit ők hiányolnak, az már utána már nem annyira fontos.
Az már nem annyira fontos, igen.
De ez abszolút van egyébként. És ez oda-vissza. Tehát, hogy az üzleti vezetés oldalán is nagyon sokszor megjelenik ez a, hogy hát miért nem értik, hát elmondtuk, hogy miért van. És akkor, mikor így mondjuk tanulja vagyok egy olyan beszélgetésnek, ahol elhangoznak a miértek, meg elhangoznak a miért nemek, tudod, na akkor derül ki, hogy ja, hát valamint, hogyha két tök más nyelvet beszélnél. Na és akkor ott akkor le kell lassulni, és akkor szépen szétszállni.
Bele kell menni. Igen, ebbe. Jó, arról beszéltünk, hogy fölfelé milyen helyzetben vannak, milyen viszonyban vannak, és lefelé mi a helyzet? Olyan értelemben, hogy azért ebben a ezen a területen elég nagy a fluktuáció jellemzően, és vagy legalábbis vagy van fluktuáció, hogy az mennyire zavaró számukra, vagy mennyire küzdenek azzal, hogy van ember, nincs ember.
Mert de várj, melyik... Tehát, hogy
a beosztottak felé.
Aha, tehát, hogy az operációban, vagy a fluktuáció?
Igen, azok felé, az emberek felé, akiket ők vezetnek, tehát, hogy a vezetésben effektíven, hogyha nem fölfelé beszélünk, akkor
ja,
azzal...
Jó, oké, azzal, megértettem, igen.
Igen, tehát, hogy azzal mi a helyzet, hogy küzdenek-e azzal, hogy a beosztottaknál azért megbízhatóság, meg jövésmenés, meg 5 forintért idézőjelbe téve ott hagyja a csapatot, tehát ilyen típusú problémáik mennyire vannak?
Hát figyelj, ez megint csak cége válogatja. Dolgoztam olyan céggel, ahol tényleg napi szinten, de hogy elképesztő sok emberrel dolgoztak, ilyen sorokon állítottak össze különböző cuccokat, tehát így kézzel az emberek, és ott például ezek a, és nem is betanított munkások voltak, de hogy ott nagyon pörögtek az emberek, ott nagyon szenvedtek attól, hogy nincsen állandóság, és az állandóság ugye az meg a minőségnek a rovására ment. De érdekes, hogy ez a ritkább, amit látok.
Aha.
Mondjuk ilyen összeszerelő üzemekben szerintem ez gyakori, de ahol viszont szakmunkára van szükség, én ott inkább azt látom, hogy a fluktuáció az nem magas, viszont az utánpótlása meg baj van.
Uh-huh. Tehát, hogy előregszik a csapat?
Előregszik, igen, illetve van egy tök nagy olló, amit kinyílt, hiányzik egy generáció. Tehát egy ilyen 20 év, az sok helyen eltelt úgy, vagy mit tudom, 15 év, hogy közben nem vettek fel új kollégákat, hanem ugye egyre hatékonyabbnak és hatékonyabban szervezték át a szervezeteket, egyre kevesebb ember lett, és mindig a jókat, nyilván a jókat tartották meg. Úgyhogy sok helyen kialakult az az állapot, ahol van egy elképesztő magas szakértelem, de ugyanakkor egy mindjárt nyugdíjba vonuló közösségben, és megérkezik egy új generáció, aki meg tök más értékrenddel bír, tök más, nem tudom, ritmus, tök más, hogy gondolkodik a világról, tök más, hogy gondolkodik a lehetőségeiről, és ebből elképesztő feszülések vannak. De viszont ebben azt gondolom, hogy már szóval ebben is hasonló az, mert a generációs igen. különbségek az mindenhol, tehát nem válogat, mindenhol nehézséget okoz, de itt talán abban a szempontból talán jobban, hogy nagyon, nagyon látszik ez a különbség uh-huh. az életkorokban.
Jó, szuper.
Ami egyébként, vagy csak visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy amiben viszont így ilyen általános probléma van, amit így általánosnak lehet mondani, hogy nagyon sokat küszködnek például a műszakvezetők abban, hogy a műszakon belül hogyan tartják fent az elköteleződés vagy a motivációt. Uh-huh. Ez egy folyamatosan fennlévő probléma. Ugye karrier lehetőségek azok viszonylag szűkek, az anyagi jutatásokról nem ők döntenek, és akkor itt jön be egyébként az, hogy mondjuk egy vezetőfejlesztő programnak hova tud mondjuk beékelődni. Uh-huh. És akkor itt azért van azt gondolom kíváncsiság a műszaki területen dolgozó vezetőkbe, hogy oké, de hogy hogyan tudok másképpen vezetni annak érdekében, hogy meg tudjuk tartani az embereket.
Uh-huh. Na, hát akkor rögtön vissza is kanyarodunk ugye a közbeszúrt kérdéshez, hogy mik az első tapasztalatok, amikor ezek az emberek megérkeznek egy ilyen vezetőfejlesztési programra, milyen elvárásaik vannak, hogyha uh-huh. ezt így úgy valahogyan megtudjátok, vagy hogy mi az, amit ti levesztek ebből, mivel jönnek?
Igen, de közben ugye, ez podcast, nem látják az emberek, hogy közben mosolygok. Mert hogy persze, tehát vannak komolyabb elvárások, de ami mindenhol megjelenik, hogy meddig tart.
Tehát, hogy, és mikor mehetünk haza?
Igen, és tehát az érdekes, pont gondolkodtam ezen most itt hazafelé, tegnap vezettem, tegnap is, meg tegnap előtt is programot tartottam, és így azon gondolkodtam, hogy valójában ez nem célcsoport specifikus igénye. Tehát így bárki beül egy tréningre, és így ez meg lenne, nem tudom, egy csomó dolgom még nem tudom, hogy mi fog itt történni, de lehetne az, hogy ez minél rövidebb idő alatt befejezzük. Csak ők érted ki is mondják.
Igen, igen.
Tehát, hogy amikor ott állok a nyitásnál, és akkor elmondom, hogy akkor mi lesz ma, nem tudom, hogy fogunk szünetet tartani, mikor van az ebéd, mikor van majd az zárás, akkor hogy látom, hogy itt teljesen kész vannak, hogy hú, ez tényleg ötig.
Tényleg tudom, ötig itt leszünk.
És akkor megy a...
Mit fogunk itt csinálni ötig?
És akkor megy a viccelődés, hogy na hát, Sanyikám, hát tudod, ebéd után már kicsit lassabb, mi lenne a kettő komár? De ez tök jó egyébként, mert ez ilyen bonding, tehát így, amikor megjelennek ezek, akkor tudod, hogy kíváncsiak rád, és akkor uh-huh. lehet már. De egyébként meg általában, hát figyelj, megint attól függ, hogy milyen program. A fiatalok, ők azért úgy sokkal kíváncsibbak szoktak lenni, hogy mi ez, uh-huh. annak okán is ugye, hogy őket éppen feszíti az, hogy hogyan leszek jó műszakvezető. A szeniorokat pedig, hát őket nehéz megfogni. Hát értem, most mit mondasz a vezetésre egy olyan embernek, hogy 35 éve olyan csávókat vezet, akik megennének bárkit.
De erre szokták mondani, hogy amit nem láttam, az nincs.
Ja, igen. Szóval, hogy tök nehéz. Például itt kérdeztem, mondták nekem, hogy meg szokták mondani, hogy ja, ez tök jó, meg érdekes, de hát figyelj, én most már ezt nagyon régóta csinálom, hát most már ez így kialakult, és hát értem én, hogy azt mondod nekem, hogy nem tudom, így adjak visszajelzést, de hát én már így csinálom. De azért így érdekes. Szóval, hogy aranyosan tudnak megnyilvánulni egyébként, de ugye sokszor az ember tudomásra adják, hogy hogy azért itt az
inger
küszöböt nem. Úgyhogy sokszor ilyen kételjel ülnek be, meg ilyen vonakodva, de aztán mindig van egy pont, amikor átfordul. És én azt tökre becsülöm egyébként ezekben a csoportokban, hogy mindenki törekszik arra, hogy megtalálja. Olyan érdekes, mert hogy ugye az ő életükben nagyon erős ez az autoritás irányításnak a hatása. És a tréner is egy autoritár személy. És mégis tehát, hogy követik, amit, mert te mondod meg nekik, hogy akkor ott mi történjen. Egyébként ez egy borzasztó nagy felelősség. És valahogyan, hogyha arra kéred, meg arra bátorítod őket, hogy keressék meg, találják meg, hogy ez mitől lesz értelmes nekik, akkor ezt egyébként meg is csinálják azzal együtt, hogy azt is meg fogod kapni, hogy ez miért értelmetlen nekik. És ez így tök jó. Nekem így kerek a világ egyébként.
Igen, papát össze akartam kérdezni, jutott eszembe, hogy mennyire tudtok előzetesen felkészülni a célcsoportnak a problémáiból. Tehát nyilván ez is vegyes szokott lenni általában, gondolom, hogy te is valami hasonlót mondasz, hogy vannak olyan megrendelők vagy cégek, ahol elmondják, hogy ezek a konkrét problémák, ezekre szeretnénk nekik segítséget nyújtani, és van, ahol meg azt mondják, hogy kérünk egy ilyen vezetőfejlesztési programot, és akkor azt nyomjuk le nekik.
Aha.
Melyik a jellemzőbb vagy?
Hát figyelj, az utóbbit azt én nem, egyszerűen nem szeretem, meg nem is nagyon tudok hinni benne, meg nem is nagyon csinálunk ilyet, mert hogy főleg akkor, hogyha ismeretlen területre tévedünk, akkor szeretnénk megérteni, hogy mi van. És akkor ahhoz, hogy megértsük, ahhoz nem csak egy emberrel kell beszélni, hanem egy csomó mindenkivel, úgyhogy általában fel szoktuk térképezni, hogy ki hogy látja, mire van szükség, és akkor úgy alakul egy javaslat, aztán alakul egy közös beszélgetés arról, hogy akkor tényleg, mert nyilván kell találni egy kompromisszumot abban, hogy akkor hogyan, hogy merre menjünk. Egyébként meg nyilván ez is egy tanulási folyamat volt, de most már úgy csináljuk a programjainkat, hogy indításképpen találkozunk minden résztvevővel és az ő neki a közvetlen vezetőjével, és leülünk egy 45 percre, 60 percre beszélgetni arról, hogy ha itt van ez a vezetőfejlesztő program, akkor egyrészt mi az, ami számukra ebből érdekes lehet, meg szükséges, másrészt meg mik azok a konkrét fejlesztési igények, amik megjelennek emberünk részéről, illetve mik azok a konkrét fejlesztési javaslatok, amik az ő vezető részéről megfogalmazódnak. És tulajdonképpen mire odaér a programhoz, van egy kvázi szerződésünk arra, hogy akkor figyelj, mint fogunk mi együtt dolgozni. És ebbe tökre belefér az, hogy azt mondja, hogy nekem ez nagyon nem, de attól függetlenül nyilván meg fogom hallgatni, hát persze, az meg nagyon igen.
Azokat kérdezi pont, hogy mennyire tudnak, hogy így mondjam, hogy nyílt és őszinték lenni ezek a beszélgetések egy olyan célcsoporttal, ahol azért van bizalmatlanság meg egymás között.
Aha. Hát ez mindenkinek egy... Szóval ez egy komfortzónán kívüli helyzet mindenki számára, de előtte beszélgetünk a felettes vezetőkkel, tehát így készítjük, igyekszünk felkészíteni őket arra, hogy mi várható itt, meg hogy mivel tudnak ők is készülni. Másrésztről meg, hogyha, hát én azt vettem észre, hogyha én is, vagy mi is bele vagyunk feszülve ebbe, akkor ők garantáltan bele lesznek feszülve. Hogyha ha mi tudunk ilyen természetesen benne lenni, és tudunk okék lenni azzal is, hogy most itt lehet, hogy bénázni fogunk, mert érted, nem minden nap ezt csináljuk, és hogy tök oké. Akkor így valahogy meg tud érkezni előbb-utóbb az is, hogy ha kicsit ilyen billegve is, de azért csak el tudja mondani, hogy figyelj, nem tudom, nekem az tök jó, hogy te, nem tudom, benned lehet bízni bármilyen helyzetben, viszont az azért azt oda kéne még mellé tenni, hogy amikor, nem tudom, a Józsi múltkor nem azt csinált, amit kértél, akkor viszont nem kérted számon. Ezek ilyen egyszerű mondatok, hogy így kimondom, de mivel a mindennapjaikban nincsenek benne ezek a felettes vezető, beosztott vezető ilyen kvázi coaching beszélgetések, ezért ezek nagyon-nagyon idegenek számukra. Viszont amikor ráérezik, akkor meg így akkor tudják meg szeretni.
Aha. Én azt akarom kérdezni még, hogy volt egy-két olyan dolog, amit te is meglepődtél, és így mondjuk el lehet mondani, mert nem olyan specifikus vagy ráismerhető, egy-két olyan probléma, helyzet, amire így azt mondtad, hogy húha, ez azért nem egy ilyen hétköznapi megszokott, vagy nem erre számítottam.
Hát fél, van egy csomó. Ezt elmesélem, mert ezt már elmeséltem múlt héten a konferencián is. Tehát a mentoring is kiegészíti gyakran ezeket a programokat, amiket csinálunk. És egyik évben mentor felkészítő alkalomra mentem vidékre. 12 ember volt magában a visszakvezető fejlesztő programban, és akkor 12 mentort vártam, hogy akkor majd ott ül, mert a cég szervezte le a mentorokat. Alapelvek, ugye, hogy önkéntes alapon jelentkezzenek, nem tudom. Na, és akkor megérkezek, és a teremben ül 5 ember, és ebből 3 nem tudja, hogy milyen rendezvényre jött, csak jött, mert hogy az Outlook-jába a főnöke beletette, hogy akkor ide jönni kell. És akkor hát így mondom nekik, hogy hát ez a mentor felkészítő, és akkor így, ez tök érdekes hangzik, akkor már maradnak és végighallgatják. És egyébként aztán lett is hozzá kedvük. De hogy ilyen tökre van, hogy, és így hát ilyenkor észreveszem, hogy basszus, én azt gondolom, amiről, hogy tök egyértelműen mondtam el, és kiderül, hogy mégsem. És igazából ez nem feltétlenül a vevőnek, tehát a vevő készülékében van a probléma, hanem újra és újra én is bele tudok esni egyébként abba a hibába, hogy mondjuk látok üzleti vezetőket beesni abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy tök egyértelműek voltak, tele van idegen szóval, érted, amit mondanak, hát megbeszéltük, nem? És akkor utána, oké, megvan, emberünk nem meri mondani, hogy nem ért bele egy kukkot sem.
Igen.
És akkor mindenki azzal a megértéssel megy haza, hogy na, akkor minden rendben van, és akkor másnap meg azt látják, hogy mindenki más csinál. Na, ez is. És akkor minden ez is egy ilyen tanulási helyzet. De volt egy olyan, azt a kollégámmal történt meg, hogy valamiért ugyanígy mentor felkészítés online kapcsolódtak be a tréningbe, és akkor a srácnak pont a pihenő ideje volt. De sokan másodállásban vagy így fusíznak, tudod, mellette, és akkor ő éppen, nem is dolgozom, éppen a fát hozták, mert ilyen téli fűtési szezonra készültek. És akkor mondta, hogy így telefonján kamera, hogy figyelj, itt vagyok, veletek vagyok, de most itt le kell pakolni ezt a 3 köbméter fát.
Úgyhogy vannak ilyenek. Aktív figyelemmel fogok akkor
részt venni. Vannak is, ezek tök bájos történetek. Ez az élet része.
Aha. Na, már rögtön belementünk attól, hogy hozták két olyan példát is, ami egy kicsit megmozgatta a fantáziámat, hogy vannak ezek az emberek így a digitális eszközökkel, meg a digitális készségekkel. Uh-huh. Egy vezetőfejlesztési programban nyilván nem feltétlenül látod, de hogy így a célcsoportot ismerve, hogy állnak ők a digitális eszközökhöz, meg ilyenekhez?
Hát, igen.
Köszönjük szépen, maradjanak kikapcsolva valahol.
Hát figyelj, nyilván a munkájukhoz azért elengedhetetlen, ugye azért olyan bonyolult berendezéseket kell kezelniük, ahol kell a digitális technológia, de hát figyelj, önmagában, tehát onnan indulunk, hogy az, hogy körben ülünk a tréninggel, az egy ilyen, tehát az értelmezhetetlen számukra az első pár percben, hogy mi ez? Tudod, hogy most mi fog itt történni? És akkor szoktak poénkodni ezzel az anonim alkoholisták csoporttal, meg terápia, meg nem tudom. És az, hogy online tréninget tartunk, az meg egy, nem tudom, hát nem is UFO, nem is tudom, hogy nagyon-nagyon távol van. Ezzel együtt nyilván volt már rá példa, és szerintem lesz is. A COVID alatt azért próbálkoztunk ezzel, és azért mondom, hogy próbálkoztunk, mert a próbálkozás után közösen meghoztuk azt a döntést, hogy ennek nem sok értelme van, és nem feltétlenül hogy a résztvevők mennyire tudják kezelni, vagy mennyire tudnak jelen lenni egy ilyen nézőben, ilyen online térben, hanem inkább azért, hogy milyen, tehát mi az, ami rendelkezésre áll mondjuk a túloldalon a cégeknél. Most azt képzeld el, hogy gyakran ugye egy vezérlőhelyiségben vannak műszakvezetők, meg a különböző ilyen monitorokat kezelő vezérlősök, és ott mondjuk van egy számítógépének van egy kamerája. És ő műszakba, tehát hogy onnan tud bejelentkezni, lehet, hogy éppen nincsen ő műszakba, de mondjuk ott zajlik körülötte a minden, meg néha tud így benéznek a kamerába, így hogy mi van itt, tudod?
Igen, a háttérbe elmennek.
Szóval nagyon más ez a kultúra ebből a szempontból. Biztos, hogy vannak kivételek, de hogy én egyelőre ezt tapasztaltam. Arra mondjuk van például, hogy valaki mondjuk otthonról be tud jelentkezni, de az igazság, hogy én nem is szeretem egyébként. Tehát látszik, hogy
tök idegenül mozognak ebben a világban.
Amúgy is van egy tök nagy távolság, amit így le kell dolgozni időről időre, de a képernyő az még nagyobb, tehát még inkább megnöveli ezt. Meg, hogy mondjam, mert ők azért olyan nagyon sokat nem ülnek, tehát hogy ők ahhoz vannak hozzászokva, hogyha valami van, akkor azt csinálják. Ők nagyon, és nagyon gyakran ők csinálva tanulnak. És az, hogy valami online gyakorlaton keresztül csinálva tanulni, az nekik azért nagyon, nagyon távol, nagyon idegen.
Na, pont azt akartam a következő kérdésnek föltenni, de nagyon szépen vezeted a beszélgetést, hogy hogyan áll ez a célcsoport a tanuláshoz, magához? Tehát mi az attitűdje a tanulással kapcsolatosan? Mondtad, hogy a kíváncsiságról már beszéltél valamelyest, de hogy vannak ezzel? Ugye kijönnek egy iskolarendszerből, amit annyira nem élveznek, ez egészen biztos, és akkor bemennek a munkavilágába, és ott hogyan történik, mi történik, amikor az van, hogy akkor csinálni kéne, vagy ki kéne próbálni, akkor
mennyire. Szerintem egyébként élvezik, tehát ők szakik. Tehát, hogyha leülsz velük beszélgetni, akkor viszonylag hamar az derül ki, hogy ők tök büszkék arra, amit csinálnak. És szerintem, tehát, hogy ez alapvetően az érdeklődésüknek a középpontja, általában ez van, és ez a csinálva tanulni, ez nagyon-nagyon jellemző a kékgaléros vezetőkre, és mondom, amikor, tehát, hogy az meg nem a, hogy mondjam, kék galér vagy fehér galértől függ, hogy éppen őket mi az, ami foglalkoztatja vagy érdekli. Egy kezdő vezető az tök fogékony lesz. Egy szenior vezető meg mondjuk másra lesz fogékony. Ami viszont mindenkire jellemző szerintem az az, hogy az egymástól van ott tanulás, az egy ilyen tök erős igény. Uh-huh. És ez általában az ilyen szakmai síkon indul el. Ez úgy képzeld el, hogy mondjuk mit van egy gyárkomplexum, és akkor különböző technológiákból jövő vezetők találkoznak ott. És akkor így rácsuk, fú, és akkor nálatok így van, és úgy van, nekem ezek mind kínálják ezek a beszélgetések, de látom, hogy csillog a szemük.
Igen.
És akkor ezen keresztül, ezeken a topikokon keresztül el tudnak jutni egyébként oda is, hogy műszakvezetőként hasonló helyzeteket élnek meg, hasonló nehézségek vannak, meg hasonló örömök, de mivel ugye mindenki a műszakban rakkor, ezért ők sose találkoznak. Úgyhogy az, hogy ők mondjuk beszélgetni tudnak arról, hogy nálam ilyen, nálad ilyen, ó, nálad is, az egyébként tök nagy érték számukra.
Egyfajta ilyen gyakorlati szakmai közösséget alkotni.
Igen, igen, igen. Igen.
A szakmai közösség típusú működés az egészen jól tud náluk menni. No, hát nagyon szépen köszönöm. Szerintem egy picit bele tudtunk hukkantani ennek a különleges célcsoportnak a világába, meg az életébe, illetve hát a fejlesztésüknek az üdítő pillanataiba, meg a kihívásaiba. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy a hallgatók is élvezték, hogy ebbe a különleges világba egy picit becsöppentünk, és egy picit bekukkantottunk.
Én is köszönöm a beszélgetést, örültem.
Köszönöm szépen még egyszer. Szia.
Sziasztok.